Tudjuk ugye Piaget óta, hogy a mozgás és az értelmi fejlődés összefügg. 0-2 éves korig a szenzomotoros korszakban, ha egy gyerek ingergazdagabb környezetben nő fel, annál inkább be tud majd illeszkedni majd a későbbiekben az iskolában. Tehát annál inkább lesz iskola életlen, mondjam így. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy nyomon kövessük a gyerek fejlődését. Tehát nagyon fontos az, hogy mindvégig bilaterálisan dolgozzon. Tehát nem elég, ha a gyerek kúszik, hogyan kúszik bilaterálisan. Tehát mind a két agyféltekét stimuláljuk azzal, hogy mind a két kezemet, lábamat használom, vagy csak egy oldalú. Tehát, hogy azért ilyen pici részletekre is érdemes odafigyelni.
Azt mondják, hogy ha a gyerek nem kúszik, hát egyszer úgy is csak elindul, és akkor mi van,
igen,
ha nem kúszik?
Igen, ez elég gyakori. Igen, a világhálón is elég gyakran ugye feltevődik ez a kérdés, hogy ha mi van akkor, ha nem. Hát én más szemszögből nézem ezeket a dolgokat, tehát én igyekszem, tehát aki eljön hozzám, az igyekszem odafigyelni az ilyen dolgokra.
Tehát azt jelenti, hogy otthon szülőként picikortól azért arra kell ösztönözni, hogy ezeket a fejlődési szakaszokon mégiscsak átmenjen. Tehát, hogy arra ösztönözzem, letegyem a földre, és a lábacskáit egy picit próbáljam mozgatni, hogy kúszson. Vagy
sajnos azt veszem észre egy a szülők körében, hogy arra hajlanak, hogy minél hamarabb felállítsák azt a gyereket két lábra, holott nem ez lenne a cél. Tehát ez nem egy versenyfutás. Tehát ez a lényeg az, hogy az a gyerek a maga ütemében fejlődjön, tehát nem kell sietetni. Nagyon sokszor azt látom, hogy meg se várják, hogy a gyerek magától felálljon, ők már állítgatják.
Igen, tehát, mert milyen nagy dolog elmondani, hogy az én gyerekem már 8 hónapos korában lábra állt. És közben ezzel rengeteg problémát okozhatnak annak a csecsemőnek, és pedig milyenek? Mik arra
korlatnak? Például, hogy nincs kifejlődve például a megfelelő izomzat, ugye, az álláshoz. El kell mondanom, hogy nagyon jók ezek a baba-gyerek körök, ugye, viszont folyamatosan azt látom, hogy a szülők hasonlítgatják a gyerekeiket, sőt, van egy ilyen versengés is, hogy ha az X gyereke ugye feláll 11 hónaposan, akkor az enyém például miért nem, tehát hogy azért nem kell ezeket a dolgokat sietetni.
Versenyfutás az élet, de nem ebben.
De nem ebben, így van.
Nem kellene ebben nem versenyfutásnak lennie, igen. Szépen lassan, ugye már láttunk olyan videókat a közösségi portálon, ilyen animációkat, hogy a kisgyerek megszületik, és már ő maga vágja el a saját köldökzsinórját,
és a táblagépet,
és már teszi is a Facebookra, tehát azért nem kellene itt tartanunk.
Nem.
És azért itt kezdődik ugye a felnőtté válás egész pici korban, ez befolyásolja azt, hogy aztán később milyen mozgás tehetsége lesz, ha úgy tetszik, és akkor ugye a kezdeti időszak, amikor a szülőkkel van, tételezzük fel, hogy egészséges a gyerek, semmi baja nincs, egészségesen fejlődik. Utána pedig ugye, ha a bölcsödébe kerül, ott megint más környezetben van, ott megint másképp van idő, vagy nincs idő arra, hogy a gyereknek a mozgatására odafigyeljenek. Lehet ezt követni?
Lehet ezt követni. Sajnos olyan időket élünk, hogy ha mondjuk azt, hogy ha hazavisszük a bölcsödéből, vagy akár óvodából, nagyon sok időt töltenek ugye számítógép, televízió előtt, és egyre inkább, tehát nagyon keveset áldoznak a szülők ugye a szabadidejükből, hogy elvigyék a játszótérre, vagy akár ilyen olyan szabadidős programokat szervezzenek, ahol ugye lehetőség nyílik ugye különböző mozgásokra.
Ezért lenne fontos az iskolában, az óvodában a szakszerű testnevelés óra. Én továbbra is kardoskodom amellett, hogy az óvodában szakembereknek kellene oktatniuk a testmozgást.
Így van.
Továbbra is kardoskodom. Vitáztam több szakemberrel, illetve óvonénivel is, hogy engedjétek meg nekem, hogy én ezt a testnevelést, a mozgást azt oktassam, mert én tudom, hogy hogy kell. Valóban tudják, hogy hogy kell?
Mi a tapasztalat? Igen.
Óvonők, akik nem biztos, hogy testnevelésben szakemberek.
Így van. Sajnos nem. Most nem akarok általánosítani, sajnos nem. Olyan pici részletekre nem figyelnek oda, mint például, most megint visszatérek a bilateralitásra, tehát, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy mindenki azt mondja, hogy egészen pici kortól, hogy ez a gyerek jobbkezes. Ilyen nincs, tehát azért még egy picinél 3 éves korig egyáltalán nem nézünk dominanciát például. Vannak olyan pici részletek, amit például nem vesz észre az óvónő, vagy akár a pedagógus. Én személy szerint, mint fejlesztő terapeuta, első dolog, amit felmérek, az az idegrendszeri érettség vagy éretlenség. Ugye, ha a mozgás nem megfelelően működik, hanem megfelelően a mozgás koordináció, ott már feltehető, hogy a háttérben van egy idegrendszeri életlenség.
Ami nem feltétlenül jelent betegséget.
Persze, természetesen.
Tehát, nem úgy kell elképzelni, nem kell megijeszteni a szülőt, hogy idegbajos a gyermek.
Dehogy nem, abszolút nem.
Ugye,
tehát, egyáltalán nem.
De sokan ettől félnek. Elviszem egy nem orvoshoz, mert nem gyermekorvos, hanem egy mozgásterapeutához, azt mondja, hogy idegbajos a gyermek. Mert az idegrendszerével baj van.
Nem. Felszoktuk mérni, hogy bizonyos primitív reflexek, ugye, tehát ha egy idegrendszer jól működik, akkor a primitív reflexek egy idő után le kéne épüljenek. Na most nagyon sok esetben, most mondok egy primitív reflexet, például a szopó-markoló reflex, ugye nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a gyerek, amikor rajzol, akkor közben nyalogatja a szája szélét. Tehát ez most már külön kéne működjön. Egy 6 éves gyereknél.
Akkor velem baj van, mert amikor szerelek valamit, erre figyelmeztetek, hogy mondogatok, hogy nyelvemet itt ott kidugom.
Így van.
Jó, most tudtam meg.
Tehát, vagy vannak ilyen gyakorlatok, például a Schilder-féle karnyújtási tesznél, hogy a gyereknek befogom a szemét, megkérem arra, hogy nyújtsa ki a karjait, és elkezdem forgatni a fejecskét jobbra meg balra, és legtöbb gyerek automatikusan elkezd kasszálni a karjaival, tehát nem tudja külön választani a törzset, ugye,
a kart,
pontosan, meg a fej.
És akkor erre milyen gyakorlatokat írnak ki? Mert gondolom nem feltétlenül szükséges ehhez a mozgásterapeutához járni utána is, hogyha a szülő megtudja, hogy mi az, amit
kell. De azért szükséges, mert azért megvannak a megfelelő gyakorlatok, tehát... És ezzel kezdjük, mondom, hogy tehát vannak olyan pici részletek, amit egy mozgásterapeuta észrevesz, de nem biztos, hogy egy pedagógus.
Az óvodó észre tudja venni?
Persze. Tehát vannak olyan részképességzavarok, amit észre lehet venni, persze.
És hát ez a mozgásban hogy nyilvánul?
Nem csak mozgás. Ugye például finom motorikánál, hogy nagyon nehézkes a ceruza fogása. Vannak olyan gyerekek, akik egyszerűen hárítanak, nem akarnak rajzolni. Mozgáskoordinációs problémák, figyelem problémák, tehát hogy nagyon rövid ideig leköthető a figyelme. Tehát, hogy nagyon sok összetevője van ennek az iskola éretlenségnek, és nincs olyan, szerintem egy óvonő ne vegye észre, hogy az a gyerek, tehát annak a bizonyos gyereknek a fejlődése picikét másabb. Nem csak mozgásban, hanem kognitív fejlődésben is ugye észrevehető.
Elsősorban a szülőnek hívja fel akkor a figyelmét.
Természetesen.
A szülőnek pedig ilyenkor tanácsolják azt, hogy egy mozgásterapeutához, vagy gyerekorvoshoz hova látogasson, hova vigyék el a gyereket.
Igen, tehát, hogy elsősorban...
Ha a szülő felismeri, mert elnézést, ha a szülő felismeri ennek a felelősségét, ennek a
kockázatát. Van amelyik szülő hárít.
Ugyanúgy, mint a gyerek, hogy...
Így van, azt mondja, hogy majd behozza. Még érik, majd behozza. Vagy igen, vagy nem. Tehát én mindenképp prevenciósan megkezdeném a fejlesztést. Elsősorban szerintem egy mozgásterapeutához kell elvinni a gyereket, és ha ő javasolja, akkor esetleg, ha súlyosabb, akkor neurológust is ajánlok, tehát ha súlyosabb eset.
Mekkora a mozgásterapeuta hálózatunk?
Van elég mozgásterapeuta magyarra lefordítva?
Nincs.
Én szépen fogalmaztam meg.
Nincs, sajnos. Tehát nagyon keves. Itt vásárhelyi szinten, ugye én erről beszélek, nagyon kevesen vagyok.
És a hozzáállás nagyjából ugyanolyan, mint a pszichológussal szemben?
A szülők hozzáállása?
Igen, hogyha pszichológushoz járok, én vagy a gyerek, akkor az baj, mert az betegség, akkor ugyanez van a mozgásterapeutával is?
Így van. Nem elég nyitottak a szülők, elég szkeptikusak. Nekem inkább az a furcsa, hogy miért nem informálódnak. Ott van most ugye a világháló, bármit az ember beült, informálódhat, eléggé szkeptikusak. A másik, amit észrevettem, hogy azonnali eredményt várnak. Tehát nem igazán kitartóak. Tehát azért el kell teljen ugye 1-2-3 hónap, hogy észrevehető legyen egy fejlődés, egy bizonyos.
Tehát ott tartottunk, hogy iskola és iskola érettség. Ugye most már az a rendszer van, hogy ha 6 évét betöltötte, akkor az iskolába kell mennie, tehát nem maradhat már az óvodában, ahol másképp mozoghat, más tehet, azért másképp, más korlátok közé kerül. Mi történik akkor, hogyha 6 évesen észreveszik, hogy hát ez a gyerek mégiscsak jobban járt volna, ha az óvodában maradt volna. Mit lehet 6 évesen tenni vele?
Hát visszaküldeni semmiképp nem tanácsolom, visszaküldjék az óvodába, mert az nagyon nagy törés egy gyerek számára. Tehát azért
törvényértelműben nem is lehet.
Igen. Az is nagyon, nagyon rossz, ha esetleg mit mondjak, egy éven keresztül felkészítik azt a bizonyos gyereket, hogy te mész iskolába, mégiscsak észreveszik, ugye, mondjuk úgy óvoda, tehát hogy vakáció előtt, hogy mégsem iskola érett ez a gyerek, és vissza kell maradnia egy évet. Ez megint egy nagyon nagy törés a gyerek számára. Ezért hangsúlyozom megint az óvonők szerepét, vagy a pedagógusok szerepét. Hát ugye van a preventív terápia, és van a korrekciós terápia. Tehát, hogyha 6 éves korban veszik észre, ugye, hogyha már csak a tanítónő jelzi azt, hogy gond van a gyerekkel, akkor már egy korrekciós terápiára szorul.
Gond lehet-e az, hogyha 6 évesen például, mit tudom én, előkészítő osztályban legszívesebben az asztal alatt az autóval játszana, és nem vesz részt annyira a tevékenységben, vagy ez egy természetes gyerek magatartás?
Hát mondjam azt, hogy az első évformatban, ameddig még ugye ők is megszokják a ház szabályait, addig mondhatom, hogy még természetes, viszont már
az a 5. osztályban csinálja ezt, akkor baj.
Távirányítós kis autóval küldi a puskát.
Igen. Tehát azért muszáj neki végülnie minimum 30 percet.
Mi történik akkor, ha nem? Tehát miben lehet ebben a korban segíteni? Most itt vagyunk 6 évesen, ez a helyzet a gyerekkel, akkor mit lehet tenni ilyen?
Én mozgással fejlesztem, vagyis mi mozgásterapeuták, vagy szenzomotoros terapeuták mozgással fejlesztjük úgy a kognitíva, az értelmi fejlődés, mint a szociális fejlődést. Igyekszem majd az előadásra eszközöket is vinni és bemutatni ezeket. Nagyon fontos az ugye, hogy ilyen esetben a szülő elhozza a gyereket, készítünk egy felmérést, aminél, tehát 5 szintet mérünk, az idegrendszeri érettséget, éretlenséget, mozgásfejlődést, taktilis területet, térbeli tájékozódás, lateralitás és testvázlat, és nem utolsó sorban a ritmus vizsgálat. Tehát, hogy 5 szinten kell, ugye a gyerek
teljesítsen,
így van.
Mennyibe kerül egy ilyen vizsgálat? Igen. Ez is szerintem sok szülő esetében nagyon fontos, és az egészségügyi biztosítóház állja-e ennek a kezelésnek a költségeit, mondjuk?
Nem állja, tehát ezt a szülő a saját zsebéből kell finanszírozza.
Itt már van rögtön egy buktató.
Igen, így van. Viszont ami pozitívum, hogy nem kell hetente hozzám járni, vagy akár más mozgásterapeutákhoz is, hanem havonta egyszer találkozunk, én bemutatom a felmérem, ugye, miután felmértem, megírom ugye az első terápiát, elmagyarázom a szülőnek, bemutatom, és egy hónap múlva találkozunk.
És annak az egy hónap alatt ő otthon,
igen, attól függ, hogy milyen mértékben tér el az átlagtól, az átlag gyerekektől a gyerek fejlődése, annak függvényében 3-szor, 4-szer, 5-szor kell neki hetente csinálnia otthon, végezni a gyakorlatokat.